50 évről beszélünk, tehát az első 20 év az ugye adott volt, hisz a tábor alapítók hoztak egy olyan szellemiséget, egy olyan szakmai irányt lőttek be, ami szinte mágnesként vonzotta azokat a művészeket, akik ehhez a szellemiséghez akartak tartozni. Ugye itt a nagy váltás szerintem az a 90-es években volt, nem csak a kultúrpolitikában, vagy nem csak Szárhegy életében, hanem az egész ország életében egy nagy törés volt, hisz összedőlt egy struktúra, aminek nem volt folytatása. Tehát 89 decemberében összedőlt, aminek össze kellett dőlnie, és nem voltak minták. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem volt jogfolytonosság. Tehát a gazdasági struktúra összedőlt, a kulturálisan összedőlt egy struktúra, és ezeket újra kellett építeni. Most kicsiben Szárhegyen is ez volt, hogy az, ami volt, és ami kerek volt 20 éven át, egy új fejezet kezdődött, hisz hallottuk Árpi bácsitól, hogy 90-es év, még próbálkoztak egy-két évet ebbe az űrzavarba, de belátták, és tulajdonképpen ők feladták. Ők egy nagyon szép történetet elkezdtek, befejezték, és úgy volt kerek, ahogy az történt. Most itt a kérdés az volt, és ugye én 97-ben voltam itt először, hazajöttem, és ellátogattam Szárhegyre, és akkor itt láttam, hogy egy nem képzőművész hölgy szervezte a tábort, és teljesen a szellemiségtől idegen légkör volt, ilyen bukaresti, azt hiszem egyetemisták, és szóval, hogy nem volt karaktere az egésznek. Itt most nem negatívumként említem, csak hogy ebbe a köztes időszakban egy ilyen karakter nélküli esemény sorozat történt, fogalmazunk így. És ekkor jött az az ötlet, hogy csináljunk valamit annak a helyébe, ami egy nagyon karakteres dolog volt, amennyire lehet folytatásaként. Amúgy részletkérdés, hogy Budapesten én pályáztam ide, az NK-hoz, a Soros Alapítványhoz, meg különböző helyekről elég jelentős összeget sikerült összegerebjézni, és így indult. Tehát ezzel az újrakezdéssel, ugye, és itt már ugye Tajvánból, Japánból, Csehországból, Belgiumból, Németországból, Magyarországról és helyi művészek voltak. Ez az újrakezdés, ha lehet így fogalmazni, az teljesen ösztönösen jött, és annyira jó sikerült, hogy az adott a továbbiakban biztatást, hogy volt egy ilyen karakteres esemény. Papírt merítettünk 2 méterszel, 1 méteres méretben. Tehát volt egy pezsgés, hisz a résztvevők azok, jó részt az én generációm, akik frissen végzett, de már bizonyított, már ismert nevekből állt, ugyanígy a hazai részt vevők, Pál Péter, Miklósi Dénest. Ez így nagyon jól állt össze, hogy egy jó csapat került össze, és mindenkiben megmaradt egy jó érzés, vagy egy nyom, ami pozitívum. És ami lényeges, ugye, hogy ekkor meghívottként itt volt Siklódi Zsolt, én hívtam őt meg. A sors úgy hozta, hogy 2003-tól ő hívott meg engem. Tehát ő lett a Szárhegyi igazgató. Szinte nem is kellett beszélnünk, hogy azt a jó sikerült 98-as, az legyen a kiinduló pont, és azt folytassuk. És nem volt kérdés az, hogy nyissunk külföld fele, tehát hogy magától értetődött, hogy az a vizuális nyelv, kortárs vizuális nyelv, amire törekedtünk, hogy itt megvalósuljon, az egy univerzális nyelv. Azt is éreztük, hogy hazai művészeknek az nem volt egy nagy szám ide Szárhegyre eljönni. Mindenki külföldre vágyott. Kinyíltak a lehetőségek, az a bezártság utáni szabadságérzés. Érdekes módon mindenki Magyarországra, de főleg Nyugat-Európába vágyott. Volt olyan év, 2004-es év, vagy 2003-ban, amikor elfogadták hazai művészek a meghívót, és eltelt egy hét, és fölhívtuk, és mondták, elfelejtették. Tehát ezek olyan jelzések voltak, ami sokszor nekünk szegezték azt, hogy miért kell ennyi külföldit idehozni, vagy miért jó az nekünk. És erre a válasz mindig az volt, hogy a külföldiek ide szívesen jöttek, és mennyországnak érezték. A hazaiak, amint mondtam, nem volt nagy szám, akkor Szárhegyben. És akkor olyanokat hívtunk meg külföldieket, akik kapcsolatok révén, ők is szerveztek hasonló eseményeket, és akkor tudatosan, ugye itt akik részt vettek hazaiak, őket, amikor megkérdezték, hogy kit ajánlanánk a következő évre mondjuk Japánba, akkor tudatosan egy helyi művészt ajánlottunk, aki kristálytisztán emlékszem Indiába, és segítettünk neki az utazáshoz megszerezni a most már Liszt intézet, Sepsiszentgyörgyi új igazgató, ő kifizette a repjegyet, és ez egy olyan lépés volt, amivel tudtunk védekezni. Néha így elgondolkodom, de hogy az utánam lévő generáció, a mostani 40-esek, Japán, Koreában Székelyföldről legalább 20-an voltak. Indiában minimum 10-15-en, Japánban, Törökország, Irán. Ez a háló egyszer csak elkezdett így kikristályosodni és működni. És ami a számomra a legnagyobb élmény, hogy egy idő után Szárhegytől függetlenül is ez a kapcsolati háló, ez élővé vált, és most már nem mi ajánljuk, hanem már ők ajánlanak különböző művészeket innen. És hogyha megnézed, hogy pulzusra, hogy jönnek ázsiai művészek, akár most a Free Camp-en Csíkszeredában a koreai művészek, hogyha megnézzük a gyökereit, hogy az a kapcsolat honnan ered, az mind Szárhegyről ered. Ezt azért mondom ilyen részletesen el, mert gyakran ért az a vád, hogy mi azért hozunk ide, hogy a saját pecsenyénket sütögessük. Őszintén szóval nem, már akkor se kellett nekem legalábbis a saját pecsenyémet sütögetni, már amikor itt elkezdtük 2003-4-be szervezést, akkor én már minden részén voltam a világnak, és baráti kapcsolataim megvoltak, erre épült az egész. Lehet, hogy nem hiszik el, de hogy ez egy nagyon jó érzés, amikor találkozom egy hírrel, hogy XY most épp Koreában van rezidens programon, innen Székelyföldről. Ez egy bizsergető érzés.
Mennyire találták meg, vagy találta meg az idősebb nemzedék a helyét továbbra is Szárhegyen? Vagy ezek a vádak honnan érkeztek?
Azzal, hogy elkezdtünk egy új koncepciót mentén építkezni, ez igen, ez egy törés volt, és megjegyzem jogosan. Az előző generáció azért szakmailag is, de amúgy is jogosan volt féltékeny, hogy jó irányba visszük, mennyire garantált az, hogy az általuk elkezdett koncepciót, azt nem negligáljuk, nem írjuk le. Ez a váltás őszintén szólva nem ment zökkenőmentesen, és mindig kaptunk kritikát, kaptunk megjegyzéseket az előbb említett külföldiekkel kapcsolatban. De én most így visszatekintve azt mondom, hogy ez a normális. És valószínű, hogy ebbe egy jó szándékú féltés volt, hogy az, amit ők felépítettek, az jó irányba folytatódjon. Megtörtént még egy váltás, és most így az 50 év kapcsán, amikor így összeraktam a mozaikokat, hát lehet, hogy ösztönösen, de én is ebbe a hibába esek néha, hogy tudnám, hogy kell csinálni, vagy hogy jó szándékkal én is. Ugye. De én mondjuk hivatalosan tehetem, mert mostani vezetés szakmai tanácsadónak fölkért, és papíron van róla, hogy adhatok tanácsot, de tényleg most át tudom én is élni azt, hogy ez egy jobbító szándék, tehát nem a irigység, vagy nem az öncélú kritika, hanem a jobbító szándék, ami vezényel. De megjegyzem, hogy semmi olyan szakmai problémát nem látok, ami aggályos lenne. Mindig ilyen technikai dolgokról. Ha van apró kis surlódás, az ilyen apróságok keletkezik. De fontos szakmai kérdésekben nem volt, és nincs is vita.
Nincs ebben egy olyan véletlenszerűség is akár, hogy mindig is a meghívott művészek és az ide jövő művészek is azok, akik a képét és a, hát a szellemiségét is alakítják ennek a tábornak, hiszen a hely adott, de viszont ez az élő massza az, amelyik folyamatosan alakítja, hogy hogyan és merre, azáltal, hogy hozza a látásmódját, gondolkodásmódját, alkotói stílusát, stb.
Ez az 50 év történet, az a 970 valamennyi név, aki részt vett, tehát abból áll össze, és nyilván ennek van egy kötőanyaga, a hely szelleme. Szinte önkiválasztódás van, tehát aki nem tud mit kezdeni ezzel a természeti környezettel, vagy a falu hangulatával, az valószínű, hogy nem is jön ide, vagy nem vágyódik ide. Jellemzően a visszatérő művészek azok, akik nagyon sokan vannak ilyenek, akiknek a hely inspirációs forrásként és megtermékenyítőleg hat, és tudnak olyan munkákat létrehozni, ami a hely kontextusában működik, és akik tudják kezelni ezt, azok szívesen jönnek vissza, és ettől lesz mondjuk Szárhegynek egy karaktere. Ugye itt sokan érdekes módon a technikai problémákon akadnak föl, hogy jellemzően azért kétdimenziós képek készültek az első 20 évben, és hogy utána már új kifejezési formák is honosak lettek, de ez egy pusztán egy technikai kérdés, hogy valaki vászonra viszi föl, grafikára, vagy pedig installációt, helyspecifikus installációt. Maga a koncepció az hasonló, csak a megvalósítás más. Hát ez nehéz, ugye, és ez volt egy kritikus pillanat, ami az előbb említett 2004-es 30 éves évforduló körül, amikor ezek álltak a vita középpontjába, hogy most az installáció az mennyire autentikus itt Szárhegyen, mennyire nem. De hogyha belegondolunk, hogy ebbe az aurába, ami a falunak van, vagy a kastélynek a kisugárzása, tehát hogy olyan helyspecifikus installációk készültek, ami csak itt tudtak működni, tehát a hely kontextusában készültek. Ez egy kitüntetett dolog, hogy erre a helyre, csak erre a helyre készültek műalkotások, máshol nem működtek volna. És maga az, hogy most milyen anyagból, vagy mennyire efemer ezek a munkák, én szerintem most már így a 21. század, ez teljesen másodlagos dolog, hisz a dokumentáció formájában kinyomtatva, dokumentálva tovább láthatók, tovább élnek. Én személy szerint még élvezem is azt, hogy nem művészi anyagból hozni létre műalkotást. Ez már régen az Ártepóverá kapcsán ez egy komoly felvetés volt, hogy a szándék az, hogy nem nemes anyagból, hanem egyszerűbb, esetleg véges élettartamú anyagból létrehozni a műalkotást, az egy plusz adalék. Ez egy művészi attitűd, hogy az anyagválasztás, hogy én azt gondolom, hogy vagyok olyan fontos, hogy az örökké valóságnak akarom formába önteni, amit gondolok, márványból vagy bronzból, vagy pedig megelégszem azzal, hogy játékosan egy múlandó anyagból hozok létre, és a kreativitás kerül előtérbe, és egyszerű telefonnal dokumentálom, amit csináltam. Hisz ugye a műalkotások száma az exponenciálisan napról napra nő, már az eligazodáshoz is fogódzókra van szükség. Mennyiségileg műalkotás az bőven van. És hát ugye a művészetnek a saját természete az, hogy folyamatosan tágítja a saját határait. Ezt nem tudjuk megakadályozni, és nem is érdemes.
Így válik művészet történetté mindaz, ami Szárhegyen történik, hogy igen, ahogyan alakulnak a különböző irányzatok.
Az adott kornak a hangulatára, az atmoszférájára, a probléma felvetéseire rezonálja. Mindig. Ugye mindig változik valamikor a társadalmi problémák, a politikai problémák, ökológiai most újabban, vagy épp a technikai újszerűség az, ami egy központi elem, vagy ezeknek az egyvelege, de mindig egy adott kornak van egy rezonanciája, amire a művész, ez nagyon lényeges, hogy a kortárs művészeti szintérrel azért, aki tisztában van, vagy ismeri, akkor hát a saját koordinátáit könnyebben tudja belőni, hogy ő épp hol áll ebbe a koordinátarendszerbe, és hát ez érvényes ugye Szárhegyre is, hogy Szárhegynek a szerepe nemzetközi kontextusban, hogy ez hol van, és hogy helyezkedik el. És hát örvendetes módon ugye sok nagyszámú ázsiai résztvevőnek köszönhetően most nemrég került kiadásra egy World Nature Art Catalog nevű kiadvány Koreában, és abban Szárhegyben van. Tehát ez egy viszonylag jelentéktelen dolognak tűnik, de az, hogy Koreában egy szerkesztőség tud arról, hogy Szárhegyen milyen karakterű dolgok születnek, milyen szellemi műhely van itt, az azért nagyon fontos. Olyan művészeti központok vannak benne, melyek mellett ott lenni az azért egy rang.
Ugye a kastély és a kolostor elvesztése az is egy törésvonal volt. Ha eljátszadoznánk a gondolattal, esetleg visszakapná a művésztelep ezt a helyszínt, az hogyan lendítene rajta vajon?
Őszinte legyek, én elég gyakran eljátszom ezzel a gondolattal, hogy mi lenne, ha a kastély új volt, de valószínű, hogy ez egy újra gondolást igényelne. Tehát az a romantikus periódus, ugye, hogy gyakorlatilag újraépült a kastély a 70-es, 80-as években is, amíg mi szerveztük a tábort, ugye a 2000-es években, 98-tól 13-ig, az a romantikája. Tehát ugye ez a köztes állapot, hisz a tulajdoni viszonyok nem voltak tisztázva, ezért a felújítások elmaradtak. Tehát volt ennek egy romantikája, hogy egy kicsit romos egyik része, de azért hangulatos. Valószínű, hogyha ez megvalósulna, hogy visszakaphatná a központ a kastélyt, akkor ez egy újra gondolást igényelne, és egy elkerülhetetlen felújítás, ami ugye pusztán a műszaki állapot miatt elkerülhetetlen, de ez akkor egyúttal azt is jelenteni, hogy újra fogalmazni egy olyan igénystruktúrát, amiben 21. századi módon lehetne kiállítani a műveket, meg olyan alkotótereket létrehozni, ami előre mutatna a következő 50 évre.